Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk a Jelenések könyvében, a 22. fejezet 12., 13. és 14. versében, a következőképpen. Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Ámen. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy hogyan alakult ki ez a szokásom, de az alakult ki, hogyha egy könyvet olvasok, akkor egy tabu van, ez pedig az utolsó oldal. Az utolsó oldalt semmiképpen sem szabad megnézni. No, nem azért, mert arra számítanék, hogy az utolsó oldalon lenne a végkifejlet. Általában a könyvek nagy részében azért nem az utolsó oldal tartogatja a megoldást, vagy a végkifejletet. Nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy ahhoz, hogy az ember oda elérjen, ahhoz, hogy az ember elolvassa azokat a szavakat, amelyeket az írója nagyon kimunkáltan az utolsó szó jogán jegyzett le, utolsó szóként jegyzett le, azt ahhoz el kell jutni, azt meg kell érdemelni. Kicsit olyan ez, bocsánat a profán példáért, de mi kakaós csiga, ugye a kakaós csigát is elkezdjük enni, és ahhoz, hogy az ember a belsejét megegye, ahhoz bizony el kell jutni, azt meg kell érdemelni, az nem az első falat a belseje, a legfinomabb része a kakaós csigának. Talán túl profán volt a példa, de azért a Szentírás is valami nagyon hasonlóan működik. Nem csak az utolsó oldalra, hanem az egész Szentírásra is ugyanez vonatkozik, hogy a Jelenések könyvét olvasni az olyan, mint amikor az ember az utolsó oldalt olvassa. Olyan a Jelenések könyvét olvasni, hogy azt ki kell érdemelni, azt, ahhoz meg kell érkezni, és talán azt is mondhatom, hogy ahhoz meg kell érni a hitemnek, a tudásomnak, az Istenképemnek, a Krisztus hitemnek, oda el kell jutni. Többektől hallottam, hogy mennyire izgalmas a Jelenések könyve, hogy amikor hitre jutnak, vagy van valamiféle ilyen nagy kutakodásuk az élet végéről, a halál utáni életről, akkor jellemzően a Jelenések könyve az, amit ilyenkor a kereső ember először fellapoz. És hát valóban egy nagyon-nagyon izgalmas könyv, de az az érzésem és az a félelmem, hogy aki ezt az előzmények ismerete nélkül csak önmagában nézi, ott valami nagyon komoly félremagyarázás, vagy félreérthetőségnek a lehetősége áll fenn. Ugyanis tele van szimbólumokkal, tele van olyan számokkal, amiket szigorúan tilos szó szerint értelmezni. Zárójelben jegyzem meg, hogy egészen biztosan nem 144 ezer, konkrétan 144 ezer hely van ott abban a világban, ahová mi is hitünk szerint megyünk. Ez egészen biztos, ez szimbólum, ezek olyan számok, amik túl azon, hogy valamit mondanak szó szerint, van egy mögöttes tartalmuk, ami az igazán fontos, ezeket nem szó szerint kell értelmezni. És ettől válik nagyon nehézé az egész Jelenések könyve. Hogy akkor hogyan értelmezzük jól, akkor mit jelent az, hogy valami kezdet és vég, és mi van előtte, és mi van utána, vagy mi nincs előtte, mi nincs utána. Ehhez bizony ismerni kell a Szentírást. Vagy legalábbis utána kell olvasni. A mi mai igénk, amelyet felolvastam, amelyet egyházunk kijelölt, a Bibliának a legutolsó lapjáról való. A legutolsó lapról, ami tulajdonképpen olyan, mintha egy tartalomjegyzék lenne, hát János nyilván nem összefoglalásképpen írja, hiszen nem tudta, hogy egyetlen a könyve a kánon része lesz, meg egyetlen, hogy ez lesz az utolsó könyve Szentírásban. Nem ezzel a céllal írja János. De amit ír, az mégis olyan méltó helyen van a Biblia utolsó könyveként, és méltó helye van ennek az igének, ennek a három versnek, a Biblia legvégén, a legutolsó lapon. Azért, mert amit János leír, talán nem tudatosan, de mégis számunkra az egész Szentírás ívét jeleníti meg előttünk. Három vers, amiben amiben a Bibliának a teljes dramaturgiai íve benne van, belefoglaltatik. Benne van az elején ugye a Jézus, íme eljövök hamar, Jézus második visszajövetele, a parózia, a Jézus visszatérésének a várása. Aztán benne van az ítélet témája, hogy megfizetek mindenkinek cselekedete szerint. Aztán ha tovább megyünk, akkor benne van a teológia középpontja, Jézus földre jötte, megtestesülése, testetöltése, inkarnációja, küldetése, örökké valósága. És benne van az eljövendő életünk, a következő rész. Benne van a jövőnk, az üdvösségünk, a mennyei Jeruzsálem képe, ahová, vagy városa, ahová Isten vár bennünket. És mindezt egy ívben látja János. Jézus eljön, Jézus ítél, és valakiket feljogosít arra, hogy bemenjenek arra a helyre, amelyet Isten elkészít nekik. Hogyha megint a könyv példájánál maradok, akkor ez lenne a Bibliának a tartalomjegyzéke, az összefoglalása. No, nézzük meg, hogy tulajdonképpen miben is áll a mi keresztény életünknek az alapja, vagy a keresztény életünknek a lényege ennek a három versnek az összefüggésében. Először is abban a feszültségben, és szándékosan használom most ezt a szót, hogy feszültség, annak a feszültségében, hogy Jézus jön. Jézus érkezését ugyanis minél komolyabban veszi valaki, és minél komolyabban számolunk vele, és talán ezzel kell számolnunk, hiszen erre van küldetésünk, és erre minden ígéret megvan. Minél komolyabban vesszük, annál inkább érezzük azt, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Hogy van itt egy probléma. És ez a probléma, ez pedig az én életem. A bűneimmel, a vétkeimmel, a mulasztásaimmal, a hitetlenségeimmel. Hogyha nem nagyon piszkálom meg az életemet, akkor arra a hamis következtetésre juthatok, hogy minden rendben van. Hogy a megbocsátás az azt jelenti, hogy teljesen mindent előről tudok kezdeni, hogy az elfelejtés az azt jelenti, hogy nincsenek következmények, de hát erről szó sincsen. Nem következmény nélküliséget jelent a megbocsátás. Hogyha egy picit hagyom, hogy a Szentírás hozzám szóljon, vagy legalábbis picit hagyom, hogy az Isten engem belehelyezzen a Szentírásba, és én is ott lássam magam, ahol az események történnek, az evangéliumokban, ószövetségi, újszövetségi történetekben, akkor az Isten valami nagyon különleges módon fog engem megszólítani. És arra fogok rájönni, hogy mindig van mit tennem. Hogy a hitem nem azt jelenti, hogy én nagyon kényelmesen leülhetek és várhatok. És hogy a hitem még azt sem jelenti, hogy a nagyon nagy magabiztossága várhatom az eljövendő világot, vagy legalábbis Jézus visszajövetelétől a nagyon nagy magabiztosságos nyugalommal várhatom. Teljesen természetes, hogy bennem van az, bennünk van az, hogy ha most jönne vissza Jézus, akkor lehet, hogy bajban lennék. Mert vannak elrendezetlen dolgaim, mert vannak lerendezetlen dolgok, folyamatok, ügyek, konfliktusok, megbocsátatlanságok, vagy nem megbocsátások, nem ez talán szebb szó, mint az előző. Teli vagyok olyan dolgokkal, amiket úgy érzem, hogy Isten elé, ha viszek, akkor még nem állok arra készen, hogy Isten engem üdvözítsen. De van egy másik oldala is ennek, hogy valószínűleg, hogy soha nem is állhatunk arra készen. És minden bizonnyal soha nem lesz olyan idő, amikor azt mondhatom, hogy na most aztán teljesen készen vagyok. Na, persze úrvacsora vétel után lenne parúzia, akkor az egy más téma lenne, az viszonylag nyugalmat ad. Van egy másik oldala ennek, az, hogy emellett olyan jó azt a nyugalmat is megtapasztalni, hogy az, hogy az Úr jön, az egyszerre nyilván hordozza magában azt a feszültséget, hogy jön és ítél, és hordozza magában a másik oldalt is, hogy jön és ítél, ami azt is jelenti, hogy helyre teszi a dolgokat, hogy mindent elrendez, hogy megfizet, hogy kiegyenlíti a számlákat, elrendez mindent, kiegyenlít, helyre tesz. Ez pedig úgy teszi, hogy jön. Hát igen, jön. És ajándékot is hoz. Pár héttel advent előtt járva azért még ez is különleges, hogy már az ajándékról beszélhetünk. Igen, ez az ajándék, ez Jézus önmaga. Ő saját magát adja ajándékba. Az ajándék ugyanis az a rádöbbenés, hogy Jézus mindig is velem volt. Jézus mindig ott volt az én életemben. Ez az ajándék, az első, amikor hitre jut az ember, az első rádöbbenése, az első olyan, ami lendületet ad a keresztény életbe való elindulásának, járásának, hogy felismerem azt, hogy az utam az közös az Istennel. Felismerem azt, hogy az Isten az nem egy tőlem különálló valaki, egy tőlem független létező, egy szemtelen úr, hanem ő az én életemnek a megalkotója, az én életemnek az irányítója, a sorsomnak a rendezője. Most hagyjuk is, hogy teológiailag mit jelent az, hogy ő mindig is volt, mert talán ez most szükségtelen ezt tisztázni, egészen bonyolult és hosszú teológiai diskurzusokat lehetne arról folytatni, hogy ez mit jelent. Esetünkben most annyira nem fontos ez. Inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy milyen jó arra gondolni, milyen jó abban a biztonságban élni, hogy Jézus számomra még azelőtt volt, hogy én lettem volna. Nem csak úgy általában, hanem nem csak úgy általában volt, hanem hogy nekem volt. Az én számomra volt. És Isten egyszer csak úgy jónak látta, hogy ki tudja, hogy miért, soha nem fogunk erre választ kapni, hogy bennünket éppen ebbe a világba, éppen a 20. 21. század küzdelmes időszakába helyezzen bele. És hihetek abban, hogy ez nem véletlenül történt, hanem minden Isten jóságos és mindenkor szerető hatalmából fakadóan. Nekem Krisztus akkor lett, amikor én hitre jutottam, amikor megismertem őt, de fordítva nem így van. Számára én mindig is voltam neki, és én mindig is az övé voltam, akkor is, amikor én őt nem ismertem. Akkor is, amikor talán nem léteztem, de az biztos, hogy akkor, amikor megszülettem, és én nem ismertem Krisztust, már akkor az övé voltam. Jézus a kezdet. Ő mondja, én vagyok a kezdet és a vég, alfa és az omega. Ő a kezdet, ő az életemnek a kezdete, ő mindannyiunk életének a kezdete. Ez jelent nagyon sok mindent, de ebben az esetben most talán elég, ha erről beszélünk, hogy azt jelenti, hogy nem csak úgy véletlenül jöttem a világra, hanem Jézus az én életemnek a kezdete is volt, ami azt jelenti, hogy számára én fontos vagyok, és ő akarta, hogy én éljek, és hogy létre jöjjek, vagy megteremtsen engem. Akart ebbe a világba helyezni, ő akarta az én életemet, ő igent mondott rám. Számomra is talán mindannyiunk számára azért fontos ez, vagy azért lehet fontos, mert a túlértékeltség korában lényeges azt is látunk, és talán ez sem elléges, hogy a dolgok azok nem velünk kezdődnek. Nem mi találjuk ki a dolgokat. Sokszor szeretjük azt gondolni, hogy mi találunk fel valamit, de általában nagyon félrevitte az a Krisztus ügyét, amikor valaki azt gondolta, hogy az új történelmi helyzet az egyben azt is jelenti, hogy újra kell mindent gondolni. Hát nem kell mindent újra gondolni. Nagyon sok mindent újra kell gondolni, igen. Sokszor nem elégségesek a tegnap adott válaszok a mai korban. Biztos állandóan újra kell gondolni azt, hogy hogyan adjuk tovább a hitünket, milyen eszközöket használunk, hogyan tudjuk szolgálatunkba állítani a technikai eszközöket. Igen, de az alapokat, a kezdeteket, azokat nem kell újra gondolni. Az alapok azok megvannak. És az Jézus maga, aki azt mondja, hogy én vagyok a kezdet. Mert nem mi vagyunk a kezdet. Mi maximum reformátorok lehetünk, de apostolok semmiképpen, mert az apostolok már meg apostolok segítségével már létrejött az egyház. Arról már 2000 évvel lecsúsztunk. Mi maximum reformátorok lehetünk, de ha már a reformátorokat említettem, akkor nem éppen abban volt érdeme a reformációnak, hogy azt mondja, hogy úgy akarok megújulni, hogy közben visszamutatok az igazi lényegre. Az igazi kezdetre, a kezdetekre, a forrásokhoz visszanézek, visszamutatok. Hát ez a reformáció lényege. komolyan vették, a reformátorok komolyan vették, amit Jézus mond, hogy én vagyok a kezdet. Hogy nem a dogmák, meg nem a rendelkezések, nem a papi hatalom a kezdet, hanem Jézus a kezdet. Micsoda furcsa így tekinteni a megújulást, igaz? Hogy a megújulás és a hitünknek, nem csak az egész egyház megújulása, hanem a saját hitünknek is a megújulása azáltal valósul meg, hogy az alapokat egészen szilárdan látom, hogy visszanézek, és azt mondom, hogy igen, Jézus a kezdet. Ő az alap. Én soha nem leszek, és nem is kell kezdetnek lennem. Így látni, kedves testvérek, a másik oldalt, a végnek az oldalát, pedig mindig bátorító és mindig vigasztalást ad. Egészen más színben tünteti fel, vagy tűnik fel. Mert hogyha Krisztus az utolsó, ha azt mondom, hogy ő az utolsó, és azt mondom, hogy ő az omega, a vég, akkor ezzel egy másik dolgot is mondok, azt is mondom, hogy nem a halál a vég. Nem a halálé az utolsó szó, nem a halál az omega. Az Új Szövetség sehol sem mondja, hogy a halál lenne a vég. Sőt, a halált valamiféle küszöbnek látja az Új Szövetség Krisztus által, a feltámadása által, az örök életbe vívő kegyelmei, szeretete és világon való működése által. Nyilván az Ószövetség egészen máshogy működik, és más emberképe, más istenképe van. De talán itt most érdemes az Új Szövetségre támaszkodni, Krisztusban hívő emberekként ezt mondani. Mi talán sokszor mondjuk dolgokra, folyamatokra, hogy ez a vég. És olyan sokszor nyilván az egyházat is eltemették, és olyan sokszor mondták az egyházat, és na, ennek most már vége lesz. Minden században szinte voltak olyan hangos emberek, akik azt mondták, hogy na, ezt már nem fogja az egyház túlélni. És 20 évszázada az egyház áll. És 20 évszázad alatt tanuljuk meg azt értékelni, hogy a vég az nem akkor van, amikor mi azt mondjuk, hogy most van vége. Mondjuk sajnos vége tud lenni akkor, ha azt mondjuk, hogy vég, de az egyház azt hála Istennek, hogy mi nagyon-nagyon nehezen tudjuk tönkretenni, mert Krisztus a vég. És ha valaki azt mondja, hogy valami befejeződjön, akkor az Krisztus mondhatja ki. Viszont, ha a halált Krisztus legyőzi, akkor van vég. Hogyha azt mondjuk, hogy örökké élünk, hogy örök életünk van, akkor van vég. Nem ellentmondásos ez? Egy filozófus talán nehezen tudna megbirkózni ezzel, hogy örök élet és Jézus azt mondja, hogy én vagyok a vég. Én vagyok a kezdet és a vég. Ő az utolsó. Talán ez ezt jelenti. Hogy ő az utolsó, hogy ő az utolsó figyelmeztetés, ő az utolsó jel, aki után nincs senki más. Aki talán, és hitünk szerint visszajön hamar, talán hamar, hitünk szerint visszajön másodjára mindenképpen, várjuk az ő visszajövetelét, eljövetelét, és a földi életünknek tényleg lesz vége, de ez a földi életünknek a vége számunkra mégis az örök élet kezdete lesz. Azt gondolom, hogy kedves testvérek, aki Jézust kezdetnek és a végnek látja, az át tudja élni, hogy mit jelent az, hogy Jézus erről is van, meg erről is van, hogy ő a kezdet, ő a vég, és ezzel átölel engem, átfog engem, hogy az idő teljességében ő ott van. És nincsen olyan pillanata a világnak, és nincsen olyan szeglete a világnak, ahol Krisztus ne lenne jelen. Ő a kezdet, és ő a vég, és mi, ő benne vagyunk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy megteremtettél, hogy akartad, hogy legyünk. Köszönjük azt, hogy nem nekünk kell lennünk a kezdetnek, és nem is tudnánk a kezdet lenni. És nem nekünk kell lenni a végnek, és talán azok sem tudnánk lenni, hiszen mindennek rendelt ideje van, és te mondod meg, hogy mikor van valaminek a kezdete, és mikor van valaminek a vége. Urunk, add, hogy ezt a saját életünkben is el tudjuk fogadni, hogy van, amikor dolgok elkezdődnek, és akkor mi is úgy lássuk őket, hogy elkezdődnek, és van, amikor befejeződik valami. És akkor mi is azt mondjuk, hogy ez befejeződik. De Urunk, add, hogy az életünket azt máshogyan lássuk. Add, hogy az életünket azt úgy lássuk, mint ami valamikor talán elkezdődött, de nem ér véget. Itt a földön igen, de utána vársz bennünket abban az örök országban, ahová bemehetünk a benned való hitünk által, és ahol nincsen vég. Amen.